Köszöntöm ezeket, szervusztok! Először is boldog 2025-t kívánok minden kedves nézőknek, hiszen amikor ez az adás kikerül, addigra már az új évet írjuk. Másrészt pedig szeretettel köszöntök mindenkit, hiszen a mai napon, új év első napján egy az újévi témakörbe illeszkedő adással készültünk a számotokra. Ebben az újrakezdés részben dilemmáit, részben pedig mítoszát fogjuk majd körbejárni meghívott vendégeinkkel. Mert hogy ez a nap, illetve ezek a napok alapvetően az újévi fogadalmakról szólnak, az emberek nagy elhatározásba vágják a fejszélyüket, elhatározzák, hogy mit fognak megváltoztatni az életükben, mit fognak másként csinálni, mint eddig, és hogyan fogják gyökerestül felforgatni az eddigi életüket. Aztán eltelik egy-két hét, egy-két hónap, és kiderül, hogy nem mindegyik fogadalom volt tartható. És sokszor nem is a belső elhatározás hiányzik ezek mögül, nyilván az is előfordul, de legtöbbször általában az szokott kiderülni, hogy olyan struktúrákba, akadályokba, korlátokba ütközik a változtatni kívánó egyén, amelyeknek a létezésről lehet, hogy korábban nem is tudott, de közben mégiscsak kikerülhetetlenül meghatározza az ő életét. Szóval alapvetően most egy kicsit abban szeretnénk segíteni a számotokra, hogy változtatni bár jó és valamikor kívánatos, de nem mindig szükségszerű és nem mindig könnyű. Számos buktatója van a dolognak, úgyhogy semmi baj nincs azzal, hogyha nincsen egyetlen egy újévi fogadalmat sem, semmi baj nincs azzal, hogyha nem akarod megváltoztatni gyökerestül az életedet, de ha szeretnél egyet előrelépni ahhoz képest, hogy a 2024-ben voltál bármilyen szinten az életedben, akkor azt remélem, hogy a most meghívott vendégeim inspirációt és fontos szempontokat tudnak hozni arra vonatkozóan, hogy mire érdemes figyelni és mire érdemes felkészülni. Itt ül velem Varga Darabos Andrea, szervusz!
Szia.
Kékesi Márk Zoltán, szervusz!
Hello.
Kunanita, szervusz, és Adorján Krisztián, szervusz.
Szia.
És egyikötöknél sem mondtam semmifajta titulust, semmifajta foglalkozást, mert ez az első kérdésem hozzátok, hogy csináljunk egy kört, és kérlek, hogy mondjátok el, hogy jelenleg mivel foglalkoztok, és korábban mivel foglalkoztatok. Elsőként Andrea.
Korábban én a reptéren dolgoztam.
Isteni.
És utána pedig a két kisfiammal voltam otthon gyesen, és... egyszer csak kaptam egy levelet, amiben arról értesítettek, hogy csoportos létszámlépítés van a cégnél, és én is azok közé kerültem, akiket elbocsájtanak. És akkor nálam ott jött az újratervezés, ki kellett találni, hogy akkor hogyan tovább, és végül is utána még volt egy... pár év gondolkozás, de annak az lett az eredménye, hogy a férjemmel közösen megcsináltuk a Manna Szappan nevű céget, és azóta is ott dolgozunk.
Ez a létszámlépítés, meg ez az egész reptéri foglalkozás, ez ha jól sejtem, vagy jól tudom, ez még a malévos időszakban
igen,
történt.
Igen, még akkor. Ez a 98-tól 2004-ig tartó időszak nálam.
Ugye a mából visszanézve szívességet tettek veled, de felteszem, amikor az ember kap egy ilyen e-mailt, hogy akkor köszönjük az eddigi munkáját, de holnaptól nem számítunk önre, az tud gyomor szájon vágó hatású lenni.
Igen, igazából a helyzetet éreztem olyan méltatlannak, hogy ezt így közölték, amúgy pedig nem szándékoztam volna visszamenni, mert láttam a kolléganőimet, hogy ők hogy oldják ezt meg család mellett, és én azt tudtam, hogy én ezt nem fogom így, vagy nem akarom így. Úgyhogy igazából én ott álltam egy ajtónál, és gondolkoztam, hogy lépjek, ne lépjek, szerettem volna lépni, és akkor végül is a sors kilökött rajta. Nem hagyott más választási lehetőséget, de azt mondom, hogy így volt a legjobb, és köszönöm.
Márk.
Én a jelenből indulnék ki, én most villanyszerelőként dolgozom, és egy épületvillamossági kivitelező kis vállalkozásnak vagyok az egyik alapítója és társvezetője, amit egy gyerekkori barátommal ketten viszünk. Az eredeti végzettségem szociológus, én 2006 és 2016 között voltam a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán a Pszichológiai Intézetben egyetemi tanársegéd, és hát ez a kerek 10 év után úgy éreztem, hogy nem föltétlenül ez az a pálya, ami nekem való. Voltak ebben olyan objektív külső tényezők is, amik nem estek egybe az én elképzeléseimmel, illetve éreztem magamon azt, hogy nem tudom produkálni azt a tudományos publikáció követelményt, illetve sok éve halasztottam egy doktori disszertáció megírását, ez se egyszerűen nem vitt rá a lélek, hogy ezt befejezzem, és akkor úgy döntöttem, hogy hát akkor ha ez nem megy, akkor nem erőltetjük, és akkor egy néhány év ilyen mondjuk úgy, hogy ingoványos vagy vegyes időszak után a Covid vitt el abba az irányba, hogy akkor elővegyem az elektromosságot, mint tulajdonképpen gyerekkori hobbimat. És,
de korábban, bocs, ilyen szinten álltál az elektromossággal?
Igen, én gyerekkorom óta nekem, annak ellenére, hogy alapvetően ilyen humán vagy társadalomtudományi végzettségem van, én mindig foglalkoztam elektromossággal, elektronikával hobbi szinten gyerekkoromtól kezdve, és nyilván ilyen családi baráti körben megjavítottam ezt, azt bekötöttem, megszereltem dolgokat, és akkor ahogy a Covid alatt a lezárás lehetővé tette, akkor egyrészt észrevettem azt, hogy kormányzatilag borzasztóan támogatják az építőipart, ami egyébként köszönte jól meg volt a lezárás alatt, de azért belenyomtak még nagyobb mennyiségű támogatást. Másrészt volt időm elvégezni egy ilyen esti formában egy villanyszerelő képzést, mert hogy nem volt, viszont a kivitelezői munkához pedig jogszabály szerint kötelező ez a végzettség, ezt megcsináltam, létrehoztunk egy vállalkozást, és most vígan ebben dolgozunk.
Anita.
Én szakmám szerint menedzserasszisztens vagyok, személytitkárként dolgoztam elég sokáig. Közben voltam vállalkozó is, kicsit belekóstoltam ebbe a világba is, és nagyon tetszett, nagyon jól is ment. Aztán ennek véget vetett a házasságommal együtt az élet tulajdonképpen. Utána visszakényszerültem a saját szakmámhoz, mert gyorsan rendet kellett tenni az életembe. És valahogy a válásom hozta azt, hogy elköltöztem Budapestről, mert nagyon elvágyódtam már, nagyon gyors volt nekem a város, és nagyon türelmetlen, és borzasztóan irritáltam ez a rohanás, ami itt az emberek itt élnek Budapesten, és elvágyódtam innen, és amikor sikerült végre elköltöznem, akkor pedig még mindig a városban dolgoztam, de arra vágytam, hogy ne kelljen visszajönnöm dolgozni, mert nagyon szerettem vidéken élni. És valahogy ez az életmódváltás hozta azt, hogy először az egészséges táplálékok felé fordultam. A költözés az hozott egy helyzetet, hogy lett saját kertem, és akkor elkezdtem termelni, csak egy kis savanyúság, egy kis lekvár, akkor elkezdtem piacra járni, egy kis füstölt kolbász, egy kis friss gyümölcs, és akkor ez valahogy hozta azt, hogy kerestem azokat a forrásokat, lehetőségeket, ahol jobb minőségű élelmiszerhez juthatnék. És a sajt volt az, amit nem találtam igazából. Úgyhogy elég akaratos típus vagyok, és akkor mondtam, hogy akkor csinálok magamnak. És igazából így lettem sajtkészítő.
Magad urámhoz szolgált nincsen.
Így van.
Krisztián?
Én a gyerekkoromtól kezdeném, nekem nagy szerelmem volt a foci, és ahogy teltek az évek, így sikerült profi futballistává válnom, és én abból kerestem a kenyeremet 16 éves korom óta egészen 30 éves koromig. És a pályafutásom közben volt egy nagyon komoly sérülésem, amikor olyan 28 körül voltam az országban, elszakadt a keresztszalagom, és amikor elszakadt a keresztszalagom, akkor hát így több időm volt, ugye otthon nem voltam edzéseken, meg meccseken, több időm volt így gondolkodni, hogy mi az, amit szeretnék csinálni majd utána. És nekem így beesett az életembe egy ilyen lehetőség, hogy egy baráti vacsoránál valaki hozott egy ilyen elviteles fagyit. És mondtam, hogy uff, milyen jó az a fagy, milyen jó lenne Magyarországon.
Ennyire jó volt az a fagy?
Nagyon. Nagyon.
Mit tudott?
A világbajnok a séf. De nem tudtam akkor, és akkor akinél voltam vacsorán, a tulajja volt annak áznak, amit én béreltem. Aha. És ő hozta ezt a fagyit, és mondta, hogy bemutassalak neki, mert hogy ő a bankosa.
Hogy micsoda?
Hát, hogy ő hogy mondják azt, igen, hogy amikor tudod a kölcsön, meg ilyeneket intéz a személynek, a bankban egy dolgozó.
Ez csak
dolgozó.
Tehát a pénzintézetben dolgozik, és emellett hobbi cukrász?
Nem. a pénzintézetben dolgozik az, akitől én béreltem a lakást.
Ja, értem.
Nála voltam a vacsorán, és akkor utána ő mutatott be a séfnek, a gelátó séfnek, és bemutatott, és akkor első alkalommal kezet fogtunk. Úgyhogy nem tudtam semmit a bizniszről, vagy hogy ez hogy működik. És akkor onnan így elindult egy ilyen folyamat, és akkor most már 4 fagylaltozó van.
Wow.
2 ott, 2 igen.
És milyen íz volt az, ami ennyire elkapott akkor?
A magyaró.
Magyaró? Wow. Jó, tehát ami szerintem így ugye, nyilvánvalóan közös bennetek, hogy újra kezdtetek, ahogy ezt mondtam a fölvezetőben is, egy ponton a szakmai életutatokat. És az egyébként annyira nem meglepő ma már, hogy valaki nem egyetlen szakterületen tölti el a teljes életét, hanem akár 2-3 szakmába is belekóstol, adott esetben valamelyikben komolyabban el tud majd mélyülni. De engem éppen ezért nagyon érdekelne, hogy szerintetek mik a kártékonyabb, vagy ilyen téveszmeszerű feltételezések az újrakezdéssel kapcsolatban, amit mondjuk a ti életetekben jelentősen hátráltatta azt, hogy akár magatok előtt be tudjátok vallani a nehézségeket, akár a környezetetek számára el tudjátok mondani, mik azok a dilemmák, amikkel küzdötök. Tehát mik azok a nehézségek, amik az újrakezdés leginkább egyébként övezik?
Szerintem nekem az volt a nehéz, hogy ugye én a fociban voltam, nem tudom, gyerekkorom óta, és azzal tudod, hogy azzal asszociálod magadat kicsit, hogy ott megkapod azt, hogy jó vagy, hogy ügyes vagy, hogy valamiben elismer, hogy ki harcoltál magadnak egy nevet, vagy egy titulust, vagy akármit. És tudod, amikor mondjuk átlépsz egy új dologba, akkor az úgy megszűnik. És amúgy ez szerintem nekem, én ezt egy picit nehéz dolognak találtam, hogy egy pillanatra tudod így, akkor ki is vagyok, mi is vagyok, és az nehéz volt akkor, de utána szerintem segített abba, hogy jobban ráeszméljek, hogy mik az igaz, nem csak a futballban, hanem mint emberként milyen kvalitásaim, milyen minőségeim vannak.
Tehát azt mondod, hogy neked identitást is kellett váltanod.
Hát igen, mert azért a futball azért egy eléggé buborékvilág.
Hát a fagylaltosok világ is azt gondolom, hogy az.
Hát igen, de az itt tudom, most igen az, de a futballban azért a futballisták eléggé olyan buborékban, nem kell sorban állni a postán, nem kell orvoshoz menni, nem kell, tudod, ilyen minden eléjük van rakva, és akkor csak azzal kell foglalkozni. És akkor ez kicsit olyan, mint hogyha ki kellett volna lépni a való világba.
Mm. Andrea?
Nálam talán az, hogy ugye én alkalmazottként dolgoztam, alkalmazottként gondolkoztam, és azért az nagy váltás volt, úgy újra kezdeni, hogy vállalkozóként, és hogy mindent nekünk kell kitalálni, megszervezni, legyártatni. Szóval úgy az az egész gondolkozás, át kellett állítani az ember agyát arra, hogy ezentúl ő az, akitől minden indul.
És mi volt a legnehezebb, amit így el kellett engedned, vagy ilyen berögződésként meg kellett változtatnod?
Berögződésként? Tulajdonképpen ezen kívül onnan, amikor az ember átállítja az agyát, hogy már nem alkalmazott, hanem vállalkozó, akkor onnan a többi jön magától.
És olyan nehézség nem volt, hogy amíg alkalmazott voltál, addig nem tudom, a barátaiddal, ismerőseiddel lehetett arról beszélgetni, hogy mondjuk a főnökökkel mennyire nehéz, a munkatársi lét azért mégiscsak képez valami fajta közösséget. Onnantól kezdve viszont átkerültél a másik oldalra és munkáltató lettél, már nyilvánvalóan nem tudtál panaszkodni ezekre a dolgokra, vagy szóval ez nem idegenített el bizonyos mértékig a meglévő barátaitól vagy ismerőseitől?
Nem, abszolút nem, és ráadásul én olyan szerencsés voltam, hogy ott a reptéren olyan főnökeim voltak, akik tényleg csak tanulni tudtam tőlük, úgyhogy mindazt, amit ott láttam, hogy ők hogy csinálják, azt csak kamatoztatni tudtam.
Oké. Okay. Anita?
Nekem a legnehezebb a forrás hiány volt, bár az az igazság, hogy én erre az elején egyáltalán nem gondoltam, mert én annyira menni akartam, meg annyira mást akartam már csinálni, hogy én teljesen vakon ugrottam az egészbe. Tehát, hogy semmilyen üzleti tervet nem csináltam, semmit nem számoltam ki. Egyszerűen azt mondtam, hogy ezt csinálni fogom, és az előbb, amit te mondtál, nekem az meg pont az ellenkezője volt, hogy én azt gondoltam, hogy ha én jó vagyok abban, amit eddig csináltam, már pedig az voltam. Tehát én a suliba is jó tanuló voltam, és én nagyon jó alkalmazott voltam, nagyon jól terhelhető, rengeteget dicsértek. Gyakorlatilag az összes főnökömmel mondhatom, hogy jó viszonyban vagyok a mai napig. Nekem ez adott egy olyan önbizalmat, hogy én ezt is meg fogom tudni csinálni. És biztos nehéz lesz, de hát mi nem nehéz. Tehát, hogy igazából így nem, engem ezeken nem tántorítottak el. A legnagyobb nehézségem az volt, mai napig is az, hogy rengeteg ötletem van, tehát egyfolytában zsezseg a fejem, és mindig kitalálok valami új dolgot, amit meg kéne csinálni, és hát erre a pénzt meg kell keresni. Hm. Tehát, hogy ez a legnehezebb. Nekem végig ez volt a legnehezebb.
De akkor felteszem, találkoztam olyan helyzettel, hogy lehet, hogy egy befektető azt mondta, hogy én átveszek minden problémát, megoldom, amit kell,
igen.
Cserébe akkor az 50% plusz egyet akkor kérném a vállalkozásból.
Igen,
és valószínűleg vannak olyan helyzetek, amikor azt is gondolatod, hogy nem biztos, hogy az a legrosszabb dolog, ha az emberek tulajdonosa van, mert végre akkor nem neked kéne foglalkozni egy csomó egyéb, nem tudom, adminisztratív nehézséggel, végre lenne egyébként pénzügyi mozgástered új termékek fejlesztésére. Van, hogy elcsábulsz?
Nem, soha.
Meg mert ez akkora szabadság, hogy ez semmiért.
Semmiért nem adom oda, így van.
Oké. Márk?
A többiek elmondtak nagyon sok dolgot, amivel abszolút tudok azonosulni, az identitás részével is, az a buborék részével, a felsőoktatás, főleg egy vidéki, inkább családias hangulatú, egyébként nagyon támogató egyetemen, ez még erősebb volt. Nekem ez talán annyiba volt érdekes, hogy ez összefüggött, ugyanúgy, mint Anitánál is, egy költözéssel, ez a Szegedről Budapestre költözés, ami egy ügy, ezzel nagyjából egybeesett, de ami még érdekes az, hogy soha nem szakadt rám egy olyan jellegű nyomás vagy teher, ami ezt megnehezítette volna, mert hogy ez nem egy pillanat alatt történt, hogy én ott felálltam az egyikből és beültem a másikba, hanem ez fokozatos volt, és úgy minden nap volt egy pici, amivel beljebb voltam és ahogy mondtam, itt az egyetemi oktatás befejezése után azért még egy-két évig visszajárogattam óradóként, meg külsős témavezetőként szakdolgozókat vezetni, meg közben már mentek ezek a fusi villanyszerelések itt-ott ilyen kis zseppénzért, és akkor ez egy ilyen átmeneti időszak volt, és akkor a Covid elején a nagy lezárás idején volt az, amikor ezt így elkezdtem, hogy akkor mi lenne, hogyha egy ilyen hirtelen nagy lendülettel, akkor ezt tegyük át a hangsúlyt az egyikből a másikba. Meg közben dolgoztam tolmácsként, fixerként, sajtónak, aki így a milyen helyet, meg a nyelvet, meg a problémát ismeri itt a magyar-szerb határ környékén, mert akkor volt ez a 2015 után ez a nagy menekültválság, és ott ez a déli határszélt nagyon érintette, a nemzetközi sajtó nagyon figyelt erre, és én, aki ott ismerte ezt a közeget, kellően empatikus próbáltam lenni minden oldalra a történetbe, így ezt a tudást egy idő után el tudtam adni, és ebből elég jól meg lehetett élni. Aztán jött a járvány, ami gyakorlatilag a Covid-ot lesöpörte az európai média, vagy hát a globális média fő címlapjairól, és akkor lett helyette ugye a járvány, vagy bocsánat, tehát hogy előtte volt a migráció, ugye nálunk ugye ez volt a fő dolog 2015 és a járvány között, és akkor utána egyszer csak jött a járvány. Én akkor kvázi munkanélküli lettem, mert a fixer munkák azok elapadtak, mert innentől kezdve senkit nem érdekelt a határkerítés, meg a Orbán kormány bevándorlás politikája, és akkor jött össze, hogy na jó, akkor viszont a fusi villanyszerelésből átmegyünk egy ilyen profi villanyszerelő bizniszbe, de ez se úgy történt, hogy akkor, mert ahhoz sokkal több pénz kellett volna, mint amennyi rendelkezésem rá, hanem így fokozatosan vettem meg azokat az eszközöket, meg azt a tudást, meg hát azóta is gyűjtögetem ezeket a kis dolgokat, amik egy részben tárgyi, részben pedig tapasztalati dolgok, úgyhogy fejlődünk még mindig, van hova.
Hadd kérdezzek el az identitásváltásról, mert bár a 2010-es években szerintem a kékgalléros munkaköröknek a társadalmi presztízse megnövekedett, nyilván nem független attól, amire te is utaltál, hogy az építőipar az egy jól fizető munkaköröket kínáló területté vált, miközben az értelmiségi szakmának a társadalmi presztízse pedig beszakadt. De ezzel együtt is el tudom képzelni azt, hogy te az egyetemi közegből egy villanyszerelésbe mész át, hogy annak lehet adott esetben egyfajta vesztesége, vagy lehet, hogy mondjuk nehezebb ma már, nem tudom, megértetned azokkal, akikkel korábban egy munkakörbe dolgoztál, hogy te miért döntöttél így, és ilyen mögött nem csak, nem tudom én, az anyagi okok játszottak szerepet, hanem lehet, hogy ez mondjuk olyan szakmai kihívásokat és olyan intellektuális kihívásokat támaszt veled szemben, amik így lehet még akár izgalmasabbak is, mint amikkel korábban foglalkoztál. Szóval ez az identitásváltás, ez milyen költségeket hozott neked?
Amiket elmondtál, az szerintem mind megtörtént. Tehát egyrészt az a közeg, amit én ott hagytam, ők nagyon jól, tehát nyilván volt sok volt kollégámban egy meglepetség, vagy meglepődés, hogy ez mi. Nagyon sokan kívántak sok sikert, borzasztó támogatóak voltak ebbe, és hát nyilván, amit mondtál erről az egész kékgaléros világról, én nekem nincs, hogy mondjam, ilyen kékgaléros identitásom, mert alapvetően a kékgaléros az egy alkalmazott, aki ugye nekem, én tulajdonos vagyok, alapító, de magam is dolgozom ebbe ugyanúgy, tehát nem lettem, nem tudom.
Önfoglalkoztató
vagyok, meg még néhány embert foglalkoztatok a közeg, a gemből, akiket nyilván úgy rekrutálunk, hogy elsősorban így ismeretségi körön belül, és ilyet én nekem ez a fajta változás, ez nem volt annyira, és valószínűleg ebben szerepet játszik az is, amit az előbb mondtam, hogy ez egy folyamat volt, ami több év alatt zajlott, és nem volt egy ilyen pillanat, amikor ezt így borotvával elvágták volna, de nem volt egy ilyen nagy érvágás. Persze benne van ez a 40 év körüli úgynevezett életközépi válság, amit persze túl lehet hangsúlyozni, meg alul is lehet hangsúlyozni, tehát nekem volt egy ilyen, akkor voltam 40, amikor a Covid kezdődött, és akkor utána jött egy ilyen életszakaszbeli mozzanat is, hogy akkor valamit kéne kezdeni az életemmel, így mozduljunk ki. Fölmerült, hogy menjünk, költözünk külföldre, de a járvány miatt akkor pont ezt nem lehetett megtenni. És akkor így történt ez. Tehát ez egy folyamat volt, ami tulajdonképpen tart, meg szerintem még egy jó ideig el fog tartani.
És van olyan költsége szociális értelemben, tehát a saját baráti köröd, ismeretségi köröd tekintetében, amit nem pótolt az új munkakörödnek, vagy az új foglalkozásodnak a jótékony hatása sem?
Igen, van. Én alapvetően szerettem tanítani, nem minden részét szerettem. Nyilván fiatal oktatóként alapvetően nagy létszámú bevezető kurzusokat tartottam, ami minden hallgatónak kötelező volt. Ezek részben is statisztikát, adatelemzést tanítottam, kisebb részben szociálpszichológiát, kutatásmódszertant. Ezeknek egy része olyan tárgy, amit kevésbé kedvelnek mondjuk a pszichológus hallgatók. De ez azért mindig volt egy pár hallgató, akikkel nagyon jó volt együtt dolgozni. Tehát ez a része hiányzik, amikor van egy ilyen feedback, hogy azért jó volt az a kurzus. De ezeket meg szoktam kapni utólag is, hogy azért mégiscsak jók voltak azok az órák. Ez a része hiányzik, egy picit hiányzik ez a buborékos közeg, amit Krisztiántól is hallottunk, hogy azért a buborék az a maga kis korlátaival együtt azért ad egy befele erős kohéziót, és az ilyen összekacsintós, tudjuk miről van szó, világ néha hiányzik. Az építőiparban is van ilyen, de ott azért én inkább vagyok a klasszikus értelmevet építőiparban a kívülálló. Ja. Hát azért nem integrálódtunk annyira, és nagyon más közegbe dolgozunk. Tehát a buborék az, tehát tulajdonképpen az ügyfelek maradtak a buborékból, valahogy úgy, az első ügyfelek úgy rekrutálódtak, hogy az még az ilyen egyetemi, meg az ehhez kapcsolódó ilyen súlyos szóval azt mondom, értelmiségi bázisból, és akkor onnan így szájhagyomány alap után ment tovább a cég, vagy ajánlották tovább a céget. Tehát ilyen értelemben ez valahol megvan, de ez nem azt jelenti, hogy mondjuk nincs kapcsolatunk a klasszikus értelemben vett építőiparral, tehát nagyon, azt gondolom, hogy nagyon értékes kapcsolatokra tettünk szert ilyen a klasszikus értelemben vett kékgalléros világból is.
Anita, nálad is volt hasonló típusú identitásváltás ezzel az életváltással kapcsolatban?
Igen, ez nagyon határozottan jelentkezett, mert ugye én irodában dolgoztam, tehát magas sarkú, kis kosztüm, sminkben minden nap, és akkor ezt le kellett cserélni a gumicsizmára, meg a fehér munkaruhára, meg a kesztyűre, hogy az ember az életét egész nap hajhálóban tölti, és ez nem teszi jót a frizurájának, a sminket meg csak nagyon ritkán alkalmazza. És nekem a barátaim nem változtak szerencsére, tehát ők nagyon drukkoltak és támogattak, viszont volt olyan ismerősem, aki megkérdezte tőlem a piacon, amikor én a gyönyörű sajtjaimmal megjelentem, hogy Anita, mi történt veled, hogy ilyen mélyre süllyedtél? Ez halál komolyan így. Igen, én köpni nyelni nem tudtam, én olyan nagyra tartottam magamat, bocsánat, hogy ezt mondom, hogy ilyen gyönyörű produktumokat tudok létrehozni, de vannak emberek, akik mondjuk ebből a kék galléros világból ezt nem tartják produktumnak, hanem...
Mint látod, hogy te egy piaci kofává
paraszlettem, igen. Igen, így, igen.
De mit lehet válaszolni egy ekkora tahóságra?
Én óriásit mosolyogtam ezen, és mondtam magamban, hogy majd fogsz te rólam olvasni a Forbes magazinban, és így is lett.
És fogod látni a Partizánban.
Remélem nézi.
Nálad mondtad egyébként, hogy a munkavállalóiból a vállalkozói létbe való átváltás az is egy identitásváltás volt, más típusú identitásváltás is, ami adott esetben a viszonyodat jelentősebben megbolygatta?
Hát más tulajdonképpen inkább az, hogy valahogy úgy az egész világ megváltozott akkor hirtelen, mert ugye, hogyha az ember sikeres lesz, akkor hirtelen nagyon érdekes lesz mások számára, nem biztos, hogy jó értelemben, tehát olyankor akkor mindig úgy próbálnak az ember közelébe férkőzni, de én azt gondolom, hogy jó emberismerő vagyok, és ez nem okozott problémát, mert ki tudtam szűrni, hogy mi az, ami nem valós, vagy mi az az érdeklődés, amit nem szeretnék inkább.
Na jó, de akkor ez mégiscsak egy új élmény volt, hogy korábban felteszem, nem akartak emberek eszközként használni a saját valamilyen típusú érvényesülésükhöz, és hirtelen megjelentek azok az érdeklődések, viszont amelyekben benned erőforrást láttak.
Igen, igen.
És mi volt az első ilyen mellbevágó élmény, amikor ezzel is szembesültél, hogy valaki ennyire tárgyasít, vagy instrumentalizáltan használ?
Hát inkább újságírók voltak ilyenek.
Akartak ingyen szappant volt be?
Nem ingyen szappant, csak valahogy igen, azt nagyon jól mondtad, hogy próbáltak tárgyasítani. Ez egy jó megfogalmazás, és olyanokba is próbáltak volna olyan interjúba belekényszeríteni, amit amúgy magamtól nem szerettem volna, vagy máshogy hozták le azt az anyagot, mint amit megbeszéltünk. És akkor úgy azért hátrébb léptem egy pár lépéssel. Nem is szeretek amúgy bármilyen felkérést elfogadni pont emiatt. Nekem az egy tanulópénz volt.
Elmondott, mi volt a legilyen értelemben vett, hát nem akarom azt, hogy aljas szándék, de legalábbis ilyen számító szándék, aminek az eszközébe akartak tenni, és amire azt mondtad, hogy nagyon köszönöm, akkor én ebben nem szeretnék szerepet vállalni?
Nem szeretnék nevesíteni, meg, mert amúgy könnyen felismerhető, de volt igen egy olyan, ami végül is megvalósult, és azt arra nem gondolok úgy visszaszívesen.
Krisztián, ugye részben már meséltél erről, de egy kicsit mesélsz esetleg arról, hogy kulturálisan vagy a társas viszonyodat tekintve ez a váltás, ez mit jelentett? Tehát mondjuk most ez nagyon sztereotipikus lesz, amit mondok, de hogy nyilván a foci világ az egy nagyon maszkulin világ, és el tudom képzelni, hogy onnan nézve a fagylaltozás az kevésbé tűnik egy maszkulin tevékenységnek, és azt is el tudom képzelni, akár mondjuk, nem tudom én, viccek tárgya lehet a te új pályaválasztásod, vagy tevékenységed, de lehet, hogy ez nagyon-nagyon sztereotipikus, és akkor nyugodtan is le. Tehát inkább csak azt mondd meg, hogy volt-e bármilyen típusú, tehát hogy igazából hogyan viszonyultak a focista a világban a korábbi társaid az új tevékenységedhez?
Hát meglepődtek, mert fociba általában addig focizol, ameddig tudod, vagy amíg tudod csinálni, tudod, amíg a tested engedi. És ezt nem nagyon tudják elengedni a játékosok, mert ebben nőttek fel. És ez ilyen 34-35 átlagba kor. És én 31 éves koromban mondtam azt, hogy elég volt. Az első mindenki, hogy miért? Mert hogy még van bennem, meg ilyenek. De én úgy gondolkoztam róla, hogy igen, még van bennem 3-4 év, ahol jól tudok játszani, meg el vagyok, de már nem éreztem azt, hogy nekem ez ad annyit, hogy én azt az energiát, amit oda befektetek, azt elvegyem a vállalkozástól, mert már közben nekem volt 2 kint Olaszországban, amikor ott játszottam. De nekem mentek, csak valaki más csinálta. És át akartam szállni abba, és akkor Covid idején volt, hogy 12 év külföld után jöttem haza Magyarországra, és azért jöttem haza, hogy akkor megnyissam az első fagyizót itthon is. Hm. És akkor itt lettek a Bruno fagyizók itthon, és a Marconi fagyizók megmaradtak kint Olaszországban. És amikor megnyitottam, akkor azt mondták, igen, hogy de miért nem csinálom így? Én meg úgy gondolkodtam, hogy szerintem, hogyha azt a 4 évet, amit a foci még eltöltenek, azt belerakom ide, akkor sokkal erőrébb leszek, mint hogyha 35 évesen kezdeném el.
Az világos, hogy nem csak a focista léttel szakított el, a futball szakmával, tehát nyilvánvalóan lehettél, nem tudom, sportkommentátor, edző, nem tudom, mi lehettél valami.
Van sok, sportigazgató, minden,
persze. Ez az általános, nem tudom, focista karrier, vagy legalábbis én laikus, aki egy foci meccset se látott rendesen végig életében, de ez egy másik téma. Szóval, hogy nem maradtál meg a sportszakmán belül.
Igen, de nekem, mert nekem egyébként a szabadság az nagy volt. Tehát, hogy az, hogy amikor egy focista szerintem amúgy egy nagyon jó fizetett rabszolga, csúnyán mondva. Mert,
wow.
Mert egyébként azt, ha belegondolsz, mert nincsen szabad ide, amikor ő akarja, akkor ott kell lenni, amikor ő akarja, ezért cserében nagyon jó pénzt kap, de ezért cserében még a testét is tönkrevágja. Tehát valamit valamiért ott. És én nem akartam azt, hogy amikor idősebb leszek, és családom lesz, meg gyerekem, hogy akkor mondjuk edző vagyok, vagy sportigazgató, és akkor még többet kell ott lenni, mert edzőm és sportigazgató még többet van ott, és nincs hétvégéd, nincsen karácsonyod, ha olyan országban vagy edző, vagy játszol. És én azt szerettem volna, hogy én megteremtsek magamnak valami olyat, ahol én döntöm el, hogy most kiveszek ennyit, most dolgozok ennyit, most kiveszek ennyit.
Te versenysportkritikus voltál már, és ebből is jött a váltás? Vagy a váltást követően láttál rá a korábbi életedre, és amiatt lettél versenysportkritikus?
Nem, ez így. Ugye benne voltam, és így, ahogy kezdtem idősödni, meg talán, hogy mondjam, idősödni, úgy kezdtem látni jobban talán az életet, hogy amúgy most el szeretnék menni, meg amúgy szeretnék most a párommal elmenni, de nem lehet, mert meccsem van, vagy mert edzenem kell. Hm. És ezt én nem szerettem. Nekem fontos ez a szabadságérzés.
A felvezetőben már utaltam erre az illuzórikusságra a váltással kapcsolatban, vagy az újévi fogadalmakkal kapcsolatban. Nevezetesen, hogy a legtöbb fogadalomról előbb-utóbb kiderül, hogy valamilyen külső gátja is van annak, hogy az meg tudjon valósulni. Ugye általában mondjuk azt, hogyha az ember azt mondja, hogy nem tudom, sportosabb életvitelt fogok folytatni, egészségesebben étkezem, leadok pár kilót, ezek is egyébként nem csak az akaraterőnek a kérdései, mert rengeteg olyan helyzet állhat elő egy ember életében, hogy nincs a munkahelye környékén megfelelő, nem tudom, étkező, amit meg tud fizetni, nincs olyan fizetés, hogy minden nap tudja megfelelő mennyiségű zöldséget, gyümölcsöt, nem tudom mit fogyasztani, vagy pláne amennyibe kerülnek a különböző sportbérletek, egyáltalán nem csak akaraterő kérdés, hogy valaki megfelelő mennyiségben sportol-e. Szóval ti a saját váltásotok környékén mikor szembesültetek azzal, hogy kőkemény külső feltételek is vannak, és lehet, hogy nagyon erős elképzelésetek van arról, hogy ti mit szeretnétek csinálni, hogyan látjátok magatokat a világban, de hogy kényszerítő erővel ott vannak ezek a korlátok, amiket nem akaraterő kérdése, hogy át tudtok-e törni vagy sem, azokhoz igazodni kell. Márk?
Én azt gondolom, hogy nálam, lehet, hogy mindig erre fogok visszatérni, de hogy van egy fokozatosság a sztoriban, és lehet, hogy a ti sztoriaitok nem ennyire lépésről lépésre történt az át alakulás, vagy az új szakmába a vágás, mint nekem, de hogy mindig ilyen pici lépcsők voltak, hogy akkor most meg kéne venni egy gépet, meg kéne venni egy autót, kéne szerezni egy vagy több olyan embert, akivel lehet együtt dolgozni, nem csak lehet, hanem érdemes is. És akkor ezek mindig megoldódtak valahogy. Tehát hogy ilyen piciket kell előre gondolni, mindig előre, nem nagyot, és akkor ezekkel nekem nem volt gond, és lehet, hogy ezért tudtunk ilyen viszonylag zökkenőmentesen tudtuk ezt abszolválni. És egyébként még Marcia, egy korábbi kérdésed, vagy részkérdésedre visszatérve, hogy miszerint mik a buktatói az ilyesminek, az a kis hitűség és a hagyományos elképzelések mentén az az, hogy ezt így az új életet, azt így egy cseti, mondjuk nem tudom, a cigaretta letevése, vagy egyéb ilyen dolgoknál ez elképzelhető, hogy tényleg egy ilyen éles váltás, de hogy mondjuk egy új valamibe való belekezdésnél azért rengeteg apró lépés van, és ezt nem máról hónapra kell meglépni, hanem erre rengeteg idő és lehetőség van, és közben tájékozódni, és utána járni, és tapasztalatokat gyűjteni, és amikor a kövő 3 lépésre előbbre vagy, akkor már nem ugyanaz a tapasztalati háttered van, mint most. Tehát, hogy ezt hajlamosak
vagyunk. Hát csak ezt látni magad előtt, hogy itt apró lépésekből állhat elő majd az a végcél, amit magamnak kitűztem. Szerintem ez az a folyamat, amiről soha nincsen szó.
Igen.
Tehát a filmekben sem azt lehet látni, hogy akkor mik ezek az apró lépések, hanem és akkor már ott vagyok, ahol szerettem volna lenni. És nyilvánvalóan ez nyomasztja az embereket, hogy azt feltételezik, hogy ez csak az ő kis hitűségük, alkalmatlanságuk, stb. A bizonyítéka.
Egyetértek teljesen.
Anita?
Hát nekem ami a legnagyobb korlát, és ilyen időzélbe kényszerítő tényező az, hogy vannak alkalmazottaim, és hogy róluk gondoskodni kell. Tehát, hogy én szívesen leállítom az üzemet, nem tudom én, 2 hétre, amikor arra vágyom, hogy nem tudom én a Toszkánába kiránduljak, és új inspirációkat szerezzek.
Egyébként egy fagylaltot.
Fogok. De hogy mindig arra kell gondolnom, hogy az, amit én csinálok, az eltart már egy pár embert, és hogy őróluk gondoskodni kell. És hogy ezért nem tehetek meg azt, amit akarok, mert nem vagyok egyedül. Ez pont olyan, mint amikor az ember szülő, hogy vasárnap nem akarok fölkelni 6-kor, de a gyerekem az kiver az ágyból, és követeli a kakaóját. Tehát, hogy muszáj felkelnem, ez pont ilyen, tehát ez egy ilyen felelősségvállalás, kontra vannak, akik velem dolgoznak, és viszik előre a vállalkozásomat. A másik ilyen dolog pedig például nálunk a piacnapok, hogy nekem szombaton ott kell lenni a piacon. Tehát, hogyha én azt elengedem, akkor nagyon nagy számot kell elengednem. Tehát, hogy nem tudom azt megtenni, hogy évente többször a szombatot kivegyem szabad napnak. Ez például ilyen családi konfliktusokat is tud szülni nálunk, hogy nem szabad a szombat, de...
Ez minden szombat?
Ez minden szombat. Ez az összes szombat. Vannak kivételek, nyáron veszünk ki 2 szombatot, meg most télen 2-t. Tehát ez a kompromisszum. És felváltva járunk nyaralni a férjemmel.
És cserébe egy hétfő vagy egy kedd nem
felhozható. De pont ezt akarom mondani, hogy felváltva járunk nyaralni a férjemmel, és hogyha 2-en akarunk elmenni wellness hétvégére, akkor mi vasárnap reggel indulunk, és eszméletlen jó, amikor egy wellness szálloda tökéletes. És szoktam mondani a férjemnek, hogy kibéreltem az egész jacuzzit.
És érdekes, hogy azt mondod, hogy még így is nagyobb a szabadságod,
persze,
mint munkavállalóként. Onnak egy a szabad szombat, az nálad vissza lett véve.
Így van. Igen, még így is sokkal nagyobb, persze.
Andrea?
Én nem panaszkodhatom, mert mi 2016-ban úgy döntöttünk, hogy egy évre elutazunk a világ másik felére, és azt az egy évet ott töltöttük 4-en a 2 fiunkkal, úgyhogy a szabadság az ilyen téren teljesen adott volt, és most is adott igazából. A lépcsőfokokra viszont az jutott eszembe, hogy ugye az emberek mennyire nem látják, hogy egy ilyen vállalkozás mögött mennyi munka van. Mi sokszor megkaptuk, hogy milyen szerencsétek volt, hogy jókor voltatok, jó helyen, jó időben, mert azt hiszik, hogy sokan azt hiszik, hogy ez csak ennek köszönhető, és nem a tényleg rengeteg és áldozatos munkának.
És a váltás megvalósításával kapcsolatos külső korlátokra mit gondolsz? Tehát arról, amikor azzal szembesülsz, hogy vannak olyan körülmények, amiket nem tudsz alakítani, hanem csak igazolni tudsz hozzájuk.
Hát azt meg kell csinálni. Például ilyen lehet a jogszabályi megfelelés, naturkozmetikumok terén ezek szerintem halmozottan és hatványozottan szerepelnek így a megfelelőséget tekintve, de hát ezeket kell megcsinálni. Nem mindig jó, nem mindig esik jól, sőt, inkább sokszor fáj, de meg kell csinálni.
Felteszem, hogy volt olyan pillanat, amikor azt éreztétek, hogy annyi újdonság, annyi új kihívás, annyi ismeretlen változó van, hogy ez kész, ezt nem lehet lekövetni. Inkább vissza a korábbi életembe, ahol legalább átláttam a játékszabályokat, átláttam a körülményeket, hozzá is voltam már szokva. Mikor volt ez a pillanat, és hogy lehetetek túl rajta?
Nekem őszintén, nekem nem volt ilyen, tényleg. Én azt hittem, hogy lesz, erre készültem, hogy majd lesz egy ilyen, hogy... Meg ez a jelenség, ez egyébként mindent, tehát még a legrosszabb, nem tudom, pont a Sorstalanság című regényben van ez a Köves Gyuri visszavágyik a haláltáborba, mert hogy ott legalább tiszták a játékszabályok, és tudod, hogy mi az, amitől garantáltan nem maradsz életbe, és mi az, amitől talán igen, és kint a szabad világban meg nem így van. Tehát pont ezért, hogy ez egy visszatérő jelenség, rengeteg ilyen, még akkor is, hogyha mondjuk az én egyetemi munkámnak köze nem volt ilyen rettenetes dolgokhoz, de már a végére úgy éreztem, hogy nem találom meg a helyem benne, hogy ezt én vissza fogom sírni. Erre én tudatosan készültem, és lehet, hogy ezért nekem nem jött el ez a pillanat egyszer sem. És sokan kérdezték, hogy mi van ezzel, hogy volt tanítványok, kollégák főleg, és így nem, tehát abszolút szerintem ez egy ilyen értelemben nekem jól sikerült. Lehet erre készülni, és akkor nem tudom, a fény látja a lelkem fölülről, de nem az asztal alá söprés és az elfolytás szól belőlem, hanem tényleg ezt valahogy ügyesen így megúsztam, vagy így alakult.
És amikor készült, akkor mire készült, mi fog hiányozni, vagy mi lesz az, ami megrettent?
Hát abban, hogy én ismerem magamat talán annyira, hogy már egyéb dolgok, nem tudom, magánéleti helyzetek, autók, teljesen mindegy, mennyire tárgyasult, vagy nem tárgyasult helyzetek, vagy hogy valahogy így megszépíti az élet, mint a sorkatonaságot annó, amikor egy gyűlölt fogkefével, WC-tisztítás után 23 évvel úgy olyan nosztalgiával édesbúsan beszélnek férfiak erről, mint hogyha az egy jó időszak lett volna, pedig nyilvánvalóan nem volt az, hogy biztos lesz valami ilyen, hogyha mit tudom, valami kisiklik, nem úgy működik, frusztrálódom, hogy akkor majd akkor az milyen jó volt, és nem azért, mert egyébként annyira elképesztően jól működik minden, mert ezt azért nem mondanám, de hogy vagy csak nagyon szerencsés vagyok, és vagy eddig az voltam, nem tudom. Nem. Tehát erre lehet készülni úgy, hogy valószínűleg azzal, hogy tudod azt, hogy néha így a pillanatnyi frusztráció, szorongás, sikertelenség, az megédesít olyan dolgokat, amik közel se voltak annyira édesek korábban. Úgyhogy ezt erre figyelsz, szerintem az hasznos lehet.
Hát nagyon somolyogsz.
Igen, mert kicsit irigykedek rá, de ugyanakkor meg az, hogy én most hol tartok, ahhoz az én mélypontom rendkívül hozzájárult. Tehát én hiszek abban, hogy le kell menni a padlóra, mert csak onnan van fölfele. Tehát, hogy így egy ilyen nagyon szolíd emelkedést lehet az embernek végrehajtani, így egy sokkal nagyobbat lehet végrehajtani, és az én, nekem olyan nem fordult meg soha a fejembe, hogy én ezt abba hagyjam, feladjam, vagy bármi, visszamegyek dolgozni, biztos, hogy nem. Viszont volt olyan pillanatom, amikor az utolsó 500-asomat hajtogattam ki az asztalra. Tehát életemben, ez halál komolyan mondta. Tehát életemben olyan szegény, soha életemben gyerekként sem voltam, mint 40 éves koromban, és akkor az egy abszolút mélypont, amikor az összes pénzed benne van a vállalkozásba, és nem tudod, hogy most azt az 500 forintot beletankold az autódba, tehát 10 évvel ezelőttről beszélünk, vagy vegyél 3 zsemlét, hogy a külöknek legyen reggel kajája, azért ezt így felnőtt nőként végig gondolni, az egy nagyon kemény szituáció. Tehát ez egy nagyon kemény elszámolás önmagaddal. És akkor én leültem önmagammal elszámolni, hogy akkor ezt ügyes vagy, Anita, ezt jól megcsináltad, mert hogy milyen akaratos vagy, és akkor miután leszúrtam magamat, felhívtam anyámat, kölcsönkértem 10 000 forintot, az is egy nagyon kemény pillanat, amikor anyától kész kölcsön 10 000-et, kölcsönkértem anyámtól 10 000 forintot, és ott eldöntöttem, hogy soha a bütös életbe én ide-vissza nem.
Na már rengeteg kérdés van. Az első, hogy mi eredményezte ezt az állapotot? Tehát milyen döntést hoztál, ami miatt ebbe a helyzetbe kerültetek?
Felkészületlenül lettem vállalkozó. Tehát úgy, ahogy az elején a bemutatkozóban voltam, én egyszer szerdán azt mondtam a főnökömnek, hogy köszönöm, én többet nem jönnék, pénteken le is adtam a munkát, és én hétfő reggel beleálltam abba, hogy én most sajtkészítő vagyok. 3 sor volt kockás papíron a gyerek kitépet fizetéből, hogy hány forintért kell eladnom sajtot, hogy ugyanezt a fizetést visszatermeljem. És mivel nem volt olyan égedelem nagy szám, mondom, azt én sem már megcsinálom. Csak egy csomó mindenre nem készültem.
De mire nem?
Hát például arra, hogy vannak szezonok. Ugye minden vállalkozásnál vannak szezonok. Tehát valószínűleg nem tudom, mennyire pörög a villanyszerelés, a szappan az biztos nagyon, meg a fagyi most nem annyira, de hogy vannak szezonok. És amikor augusztusban mindenki nyaral, és te ott száradozol a 43 fokba a piacon a sajtjaiddel, és a kutyának nem kell, akkor nem viszel haza pénzt. De ugye a tejet meg ugye tehát újra csinálni kell, nincs megállás, amikor az embernek vannak állatai, az nyomja a tejet, ugye újra fűszereket kell venni, újra gázpalackot kell venni, tehát egy csomó mindent, és akkor ott állsz egyszer csak, hogy kiköltekeztél, és nincs egy rohadt vasat se, és gondolkozol, hogy most akkor ebből hogy lehet egyáltalán kijönni? Tehát, hogy mit lehet ilyenkor csinálni? És akkor az ember elszámol magával, és nagyon inspiráló szegénynek lenni, én azt mondom a mai napig, és az én sikereimhez ez nagyon nagyban hozzájárult, hogy ott le kellett ülnöm egy kicsit.
Én is csodálatosan inspirálom, amit mondasz, mert nyugodtan kapcsoljatok hozzá, hogyha akartok, de másrészt, hogyha jól értem, igazából az állt elő, hogy ott állt áruban.
Igen,
az összes
ott volt áru, így van. Így van. Csak nem tudtam eladni, mert mindenki nyaralt például. Tehát például volt egy ilyen helyzet.
Rád romlott?
Nem, eladtam.
Tehát találtál vevőt végül.
Persze, tehát az ember, én nem vagyok egy ilyen önsajnáló típus, de nagyon kritikus vagyok mindenkivel és magammal legjobban. És akkor utána, miután eljutottam erre a pontra, hogy jó, azt jól megcsináltad, csődbe vitted a saját családodat, hogy úgy mondjam, akkor nekem nem volt férjem, mert elváltam az első férjemtől, egyedül neveltem két gyereket, az első férjem az nem annyira szeretett támogatni minket, és akkor az egész felelősség rajtam volt, és akkor az augusztus ugye a nyári tábor, akkor azt hogy oldod meg, hogy a gyerek ne lásson ebből semmit, hogy anya mit szerencsétlenkedik, mert az tök ciki is, hogy ott vagy 40 évesen, és akkor nincs 40 ezer forintod nyári táborra, tehát egy magát valamire tartó ember az ilyenkor nagyon szégyelli magát.
Ezt szerintem a legtöbb ember szégyelli magát, de pont ez a fontos kérdés, még ezt enged meg nekem, hogy ott állsz ebben a helyzetben, és igazából, hogy mondjam, tehát te mondtad, nincs férjed, aki támogatna.
Igen.
Ott van gyerek, akit viszont el kell tartani.
Bizonyan.
És összesen 10 000 forintot kölcsön kérni, hát abból azért nem lehet olyan hosszú ideig áthidalni a problémákat. Szerintem teljesen természetes, hogy ennyire összetett stressz helyzetben az ember így feladja, és azt mondja, hogy én ezt nem, tehát ezt túlmutat rajtam, nem fogom tudni megoldani. Mi az, amiből mégis erőt tudtál meríteni, vagy amiből más is erőt merített, most azon túlmenő, hogy te ilyen fából vagy faragva, mert az tök jó, és elismerésre méltó, de mi az, amit azok is merítkezhetnek, akik mondjuk azt írik meg, hogy nem olyan fából vannak faragva?
Hoztam néhány nagyon alapvető szabályt. Tehát az első, hogy nagyon szegényen is nagyon boldognak lehet lenni. Tehát például kivittem a Petőfi csarnokba az összes szép ruhámat, és eladtam. Tök egyszerű volt.
A Pecsába, abból a piacon?
Aha, igen. Oda kiálltam vasárnap, amikor nem volt piac, és eladtam az összes kosztümömet. Nem volt rá szükségem. Tehát egy egyszerűen pénzt kellett csinálni, és akkor az ember ilyen nagyon egyszerű eszközökhez fordul. Nekem nem voltak ékszereim, mert nem vagyok az a típus, aki ilyen ékszerhordós típus, de hogy ilyen nagyon egyszerűen tőkét kellett szerezni. Tőkét kellett szerezni, és túllendülni ezen. A feladás az nem jutott eszembe. A szégyenkezés volt az, ami, és talán pont ez az, ami tovább viszi szerintem az embert, hogy nehogy már azt mondják rólam, hogy én ebbe belebukok. Tehát, hogy egyszerűen ez nem merült fel, ez a dolog. Gyerekként is nagyon lázadó típus voltam, rengeteg borsot törtem a szüleim orra alá, amellett, hogy kitűnő tanuló voltam, tehát a suliban makulátlan, és otthon pedig nagyon kíváncsi, és ilyen minden érdekelt, és mindent meg akartam tudni, de a szüleim nyilván féltettek mindentől is, és ez a vagány énem tulajdonképpen maradt meg felnőttként is, hogy na nehogy már nem utassam meg, hogy én ezt meg tudom csinálni. Tehát, hogy nem merült fel, csak nagyon nehéz volt. Nagyon nehéz volt megélni a pillanatot, és én akkor ott eldöntöttem, hogy én nem szeretek szegénynek lenni, bár egyébként nem olyan szörnyű dolog, de hogy én valahogy nem vagyok gazdag, de hogy szeretek
szóval választásában senki nem lenne
szegény. Jó módú szeretnék lenni, hogy ne kelljen megnéznem azt, hogy amikor a kölöknek nem tényleg Decathlon bagatyát kell venni, akkor most az 1990-est válasszam, vagy a 3990-est, hanem azt választhassam, amit ő szeretne.
Andrea?
Mihez szóljak hozzá?
Mert alapvetően ezt tetted, hogy mi volt az a pont, amikor azt érezted, hogy túlnőnek rajtad a kihívások, és nem leszel képes ezeket menedzselni, akár azért, mert egy olyan krízisbe kerül a vállalkozásod, amit amíg nem találkoztál, és azt érzed, hogy megoldhatatlan, és fölmerül benned az, hogy visszamenekülj abba, ami biztos, és korábban a tiéd volt.
Megint csak azt mondom, hogy szerencsés voltam, vagy vagyok, mert hogy én ezt nem egyedül elkezdtem, nem egyedül csinálom, hanem van mellettem egy társ, aki mondhatom, hogy jóban, rosszban, és ugyanígy a vállalkozásra is érvényes, hogy bármi olyan pillanat volt, akkor azt meg tudtuk oldani. Igazából nálunk nem is a, legalábbis én most magamról, hogyha beszélek, akkor nem is a jogszabályi megfelelések, meg a mindenféle problémák voltak nehezek, hanem inkább van egy ilyen bizonyos emberi faktor, és az közismert, hogy a naturkozmetikumok terén azért a pályatársak, a vállalkozók nem mindig a jellemességükről ismertek, hogyha fogalmazhatok így, sőt van egy-két közismerten inkorrekt, és akkor onnan indultak a feljelentgetések, és minden egyéb
lopás, csalás. Tehát a konkurenciaharcot azt nem úgy akarták megvívni, hogy jobb terméket csinálnak, mint ti,
igen,
hanem gáncsoskodtak és pereltek be.
Hát mondjuk azt, hogy igen, meg mindenféle egyéb az emberi lélek legmélyebb bugyrait is feltáró dolgok. Szóval nekem inkább ez volt a nehezebb része.
Most nem a bulvár érdeklődés miatt kérem, hogy mesélj erről egy kicsit, hanem inkább tényleg csak azért, mert szerintem az is nagyon életszerű, vagy nagyon élményszerű volt, hogy meséltél ezekről az anyagi kihívásokról, és hogyan lendültél túl ezen. És éppen ezért szerintem az is egy érdekes kérdés lehet, hogy amikor az ember elkezd vállalkozni, azt gondolja, hogy végre kiteljesíti saját magát, tevékeny, a saját magóra, stb., és akkor hirtelen beleütközik a emberi kicsinyeségnek olyan formáiban, amiknek a létezésről, jól értem, korábban nem is mert elképzelni, hogy ilyesmi létezhet.
Igen, és én ugye a reptéren dolgoztam 6 évig, ott naponta több száz emberrel találkoztam. És én meg voltam győződve arról, hogy én már mindent láttam, mindent hallottam, mindent ismerek, nekem már senki nem tud meglepetéseket okozni, és ezért volt ez olyan, hirtelen nem is tudtam hova rakni, mert annyira távol állt mindentől, amit eddig ismertem, hogy ezt csak úgy értetlenül álltam, hogy ilyen van, és van.
De akkor egy konkrét helyzetet szereplők megnevezése nélkül nem szeretnél elmondani? Nyugodtan mondd, hogyha nem.
Ez régebben történt egyébként, és próbálok valahogy finoman fogalmazni. Ez egy olyan eset volt, hogy megkeresték például a mi munkavállalónkat, és akkor azt bizonyos úton, módon elcsábították tőlünk, és akkor onnan mindenféle adatot kicsaltak, és akkor ebből felépítettek egy vállalkozást.
Wow, mert ugye olyasmi létezik, hogy mondjuk nem tudom én, a konkurencia jobb ajánlatot tesz egy munkavállalónak, nyilván a munkavállaló elhagyhat téged, ő nem köteles.
Persze,
ott maradni, de jól értem, hogy nem csak
nem ez
van
volt,
szó.
Nem, igazából azt mondom, hogy nem ez volt a fő jellemtelen rész, vagy inkorrekt rész, bárhogy is fogalmazunk, hanem úgy az, szóval ez egy nagy csomag volt.
Ipari kémkedés gyakorlatilag, ha jól értem.
Hát, vagy ipari lopás,
igen,
mondhatjuk úgy is.
És az hogyan lehet megküzdeni? Arra mit lehet reagálni, amikor szembe kerülsz egy ennyire pofátlan helyzettel?
Hogy jobban csinálod. Hogy még jobb vagy, hogy még jobban oda teszed magad, még jobbat találsz ki, máshogy nem.
Revansvágy ilyenkor nincs az emberben?
Igazából nem is revansvágy volt, hanem valamilyen kis igazságvágy, hogy tényleg, hogy ez büntetlenül megcsinálható, és tényleg bármire képes valaki csak azért, hogy egy vállalkozást felépítsen, de igazából azzal tudsz csak revansot venni, vagy mi azzal tudtunk, hogy jobban csináltuk.
Mert akkor lőd le a sztori végét, én sem ismerem, de felteszem, hogy ez a vége, hogy ezért nem lehet ma jogi elégtételt venni Magyarországon.
Ezért nem. Nem.
Krisztián, nálad hogyan volt ez, amikor hát a szezonalitás, tehát pont ez volt a az gondolat, amikor beszélgetésre készültem, hogy mit csinált télen a fagylaltáros?
Hát vagy hozzá a sütiket a fagy részéhez, vagy pedig azt mondod, hogy lehúzod a rolót egy, nem tudom, 3-4 hónapra, és készülsz a következő szezonra. Amúgy én egyébként szeretem azt, hogy nem egész évben pörög, hanem én szeretem azt, hogy megvan egy ilyen kör, és nálunk ugye márciustól októberig pörög, kint az olasz fagyizók azok februártól november közepéig köbben, de én azt szeretem, hogy az ott nyugodt. Nálam a nehézségek azok kettő formá. Az első emlékszem az akkor volt, amikor hazajöttem, és megnyitottunk, és akivel csinált, úgy volt, hogy a fagyit, aki csinálta, nem tudom, hogy lebetegedett, vagy elment, nem tudom már, hogy mi volt. Emlékszem, hogy szerencsére azért be kellett mennem, mert nagyon sok fagyi fogyott, de ott voltam, nem tudom, volt egy 2 hétig, mert nem találtam embert, és ott voltam 2 hétig, és hajnal 2-ig voltam. Nem minden nap, de igen. És akkor így gondolkodtam, hogy mit csinálok én itt, hogy hajnal 2-ig. Úgyhogy az egy nehéz helyzet volt, de bennem sem merült fel az, hogy abba hagyjam, mert én ez a szabadságérzet és a kiteljesedés, hogy valamit fölépítek, ami az enyém. Nekem az nagyon erős.
Én nagyon támogatom, hogy legyen télen fagy.
Van,
azok
van.
Sokkal szűkebb a kínálat, meg kevesebb helyen, de van, látom, hogy valahol van, mindig.
És vannak, és jönnek amúgy. Páran nyilván, de amúgy jönnek. Meg még volt egy, hogy amikor nőttünk, tehát amikor növekedett a vállalkozás, akkor először ki kellett adni dolgokat a kezemből, azt én nehéznek éltem meg.
Hogy... Hát ebben, ha jól látom, rezonálnak a többiek is.
Igen, de szerintem az talán mindenkinek nehéz, nem? Úgy legelőször úgy bízni, meg odaadni valamit, ami a tied, kicsit amit a gyereked, és azt fogod, és azt így odaadod másnak, és bíznod kell benne, hogy akkor te is jól csinálod, ugye?
A kényszerek kapcsán beszélünk még egy kényszerről, amit részben egyébként Anita, egy korábbi interjúban is említettél, a kiégést.
Igen.
Hogy nyilván létezik az a típusú kényszer, hogy megszűnik az embernek a korábbi munkahelye, vagy nem elégedett a körülményekkel, vagy pedig már nem szeretne ezzel foglalkozni, nem érzi elég inspirálónak. De lehet az is egy kényszer, egész egyszerűen a tested jelzi azt, hogy köszönöm, elég volt, én tovább ezt nem, de úgy nem csak ezt nem, hanem semmit sem. Szóval, hogy hogyan kell megküzdeni szerintetek, vagy nektek hogy sikerült megküzdenetek a kiégés veszélyével? Egyáltalán az új foglalkozásotokban előállt-e valaha a kiégés, mint állapot vagy veszély?
Nálam annyira nem, de a férjemnél igen, és akkor volt, hogy 2016-ban úgy döntöttünk, hogy akkor egy kicsit leállunk, mert ő azért sokkal jobban csúcsra járatta magát, mint én, teljesen más területen dolgozunk a cégben, és rajta sokkal nagyobb a teher, tehát ő viszi az egész stratégiai vonalat, úgyhogy az egy stresszesebb munka, mint a szappan simogatás, hogy úgy mondjam, és akkor mi 2016-ban elmentünk. Egy évre magunk mögött hagytunk mindent.
Gondolom a cég közben működött addig.
Működött a cég, igen, és...
Addigra akkor már kialakult az a bizalmi, igen, kérdés, amiről az előbb beszéltünk.
Igen, megvoltak a bizalmi emberek, és úgy el tudtunk menni, hogy rájuk tudtuk bízni, és egyszer se jöttünk haza az egy év alatt. Kipihentük magunkat, és utána újra belevetettük magunkat.
És az mi, amikor a társad, az élettársad, a férjednek van kiégés, az hogy nyilvánult meg?
Fáradtság, meg úgy mind a ketten úgy éreztük, hogy egy kicsit sok. Nem volt igazából jele, mert már olyan jele, hogy mondjuk konfliktus helyzetek lettek volna, vagy ilyesmi, csak úgy fáradt volt, és mind a ketten úgy éreztük, hogy nagyon jó lenne egy kis pihenés, mert előtte nem igazán tudtunk elmenni úgy hosszabb időre sem, mert ugye nem nagyon lehetett magára hagyni a céget. Úgyhogy ideje volt már akkor.
És az a kérzetektől fogva egyértelmű volt, hogy ezen együtt fogtok majd keresztülön is ezzel megküzdeni, mert ugye a legtöbbször azért azt szokott ilyenkor kialakulni, hogy akkor az a társ, aki éppen kiég, vagy az, akinek el kell viselni a másiknak a kiégését, akkor az köszönjük szépen, veszi a kalapját, és ott hagyja a családot. Szóval ez is egy mintázat.
Nem, itt abszolút nem volt erről szó. Mi az elejétől, az első perctől fogva ezt együtt csináltuk, és tudtuk is, hogy együtt akarjuk is csinálni. Ugyanúgy, ahogy a jó dolgokat együtt csináltuk végig, egyértelmű volt, hogy a nehézségekben is ugyanúgy támogatjuk egymást. Úgy arról szó sem volt, hogy egymás nélkül csináljuk végig ezt a kiégést is.
Mark? Van kiégés, tehát egy picit szerintem az építőipar klasszikus részeiben, tehát a fizikai munkában elég könnyen ki lehet égni. Én ezt a részét személyesen úgy próbálom valahogy ellensúlyozni, hogy például írok róla, tehát van a céges Facebook oldalunk, aminek van azért egy pici rajongó tábora, vagy követő tábora, amiben ilyen vicces sztorik a gasztronómiától, a nem tudom, a elektromosság kultúrtörténeteig, meg nyilván a napi munkák, más szakmák művelői, akikkel egy fedél alatt vagyunk, nagyon érdekes figurákat lehet megismerni ebben a világban egyébként, hogy ezeket megpróbálom leírni, ezeket a sztorikat. Ez az egyik, meg hát itt is nyilván fontos a társnak a megléte, a magánéletben, a cégben, ami most nálam nem esik egybe a kettő, de hogy fontos az, hogy legyen. Ez ilyen irányból támogatott. Meg hát kiszervezni a felelősséget, delegálni a feladatokat. Ez nálunk még gyerekcipőben van, tehát mi egy nagyon pici vállalkozás vagyunk, néhány emberrel most egy picit elkezdtünk bővülni, de még mindig az ilyen egy esetleg két kézen megszámolható mennyiségű ember van így, akik így a szűkebb bugyorba benne vannak. Ilyetén ez nagyon átlátható, de hogy ezt felosztani a kompetenciák szerint a dolgokat, ez így megelőzi. De ettől még szerintem ez egy komoly veszélyforrás. Tehát ezt valahogy sportolnom nem, tehát nem elette se sportoltam nagyon, de most így a fizikai munka az nagyon, nagyon lehet lefáraszt testére. Hát azt szoktam érezni, hogy amikhez még így volt kedvem korábban, azok itt csökkennek, hogy akkor most menjünk el még egy moziba, vagy valahova így este, és televízió, és akkor Partizát nézzük nagyon aktívan, úgyhogy azóta én is nézem, mert most így nem csábít a kocsma, vagy a mozi annyira, akkor...
A kiégés ellen is ő, akkor csak boldogatot.
Nálunk én még nem voltam kiégve, most már 14 éve vagyok sajtkészítő, mert én imádom ezt csinálni. Tehát, hogy én ilyen vállalkozó típus vagyok, és én mindig így túlkergetem magam ezeken az állapotokon. Mindig van egy cél, ami felé megyek, vagy egy újabb ötlet. Én is a férjemmel együtt dolgozom, az kimaradt ugye az interjúból, hogy ugyan egyedül kezdtem, de viszonylag hamar megismerkedtem a férjemmel, a második férjemmel, és ő nagyon lelkesen beállt mellém, és együtt nagyon jól tekertünk, de én úgy látom, hogy ő most elfáradt. Tehát, hogy nálunk ez most egy nagyon aktuális helyzet, hogy őt valahogy mentesíteni egy kicsit a munka alól, idézőjelben, hogy több szabadsága legyen, és valahogy visszataláljon az inspirációjához, vagy a motivációjához.
Tehát akkor ti most vagytok benne egy ilyen kérdés történetben.
Igen, ez most épp nagyon aktuális nálunk. Mi nem tudunk elutazni egy évre, bár ha a férjem meghallgatja az interjút, akkor azonnal azt fogja mondani, hogy nekünk is ez kell. De mi nem tudunk elvenni, legfeljebb ő tudna talán. Nekem volt olyan, hogy megtorpantam, hogy azt éreztem, hogy olyan tehetetlen vagyok, hogy most nem tudom, hogy hogyan kell tovább lépni, és mit kell csinálni, és évekig azt éreztem, hogy fut előttem a vállalkozás, amik szaladok utána, és olyan bénának éreztem magamat. És akkor én hát egyrészt tanácsadókhoz fordultam, van egy nagyon jó tanácsadóm, barátom, aki hát majdnem a kezdetektől figyeli a tevékenységemet, és valahogy nem tudom, megtetszett neki, és ő egy nagy szaktekintély egyébként ilyen kiégés témában, és akkor ő szokott fenékbe rúgni ilyenkor, akkor megyek hozzá egy pár órára, és akkor így utána valahogy mindig könnyebb, és tovább gurulok. Néhány évente van egy ilyen velem, és ami még nekem nagyon sokat tud segíteni, az, hogyha tanulok. Tehát, hogyha valamit úgy érzem, hogy nem tudok, akkor egyszer meg kell tanulnom. Tehát, hogy muszáj valamilyen oktatásban részesülnöm. Most ez lehet online előadások, vagy nem tudom én, marketing, vagy most tök mindegy, pénzügyek, vagy könyvelés, tök mindegy. De ha olyan tehetetlennek érzem magam, meg úgy toporogva érzem magam, akkor általában elkezdek tanulni valamit. És akkor egy pár hét hónap alatt ezen így tovább lendülök.
Ez abszolút, ez teljesen így látom én is. Tehát állandó és örök fejlődés, igen, és az, hogy van egy ilyen előre húzó, igen, kíváncsiság, új módszerek, lehetőségek, ez baromi jó.
Így van. Így van.
Az jutott eszembe, hogy nyilván most nincs hallgatva meg látva titeket, ti most nagyon két lábbal álltok abban az életben, amiben most vagytok benne. És hogy valaki, aki mondjuk pont váltani készül, vagy változtatni szeretne, az simán lehet, hogy abban van egy olyan típusú elbizonytalanodás, hogy jó vagyok-e bármiben, alkalmas vagyok-e bármire, képes vagyok egyáltalán változtatni az életemet, és felteszem, hogy lehet, hogy nektek is vagy a váltás előtt, vagy a váltás után, vagy valamikor az életetekben volt egy ilyen típusú válságotok, amikor bizonytalanok voltatok abban, hogy végül is mire vagytok alkalmasak, vagy jók. Akkor mi adott erőt, inspirációt ahhoz, hogy tovább lépjetek ebből a kétségbe esettségből, vagy kétségekből, inkább így mondom.
Talán szerintem sajnos ez ma a világban majdnem minden emberben benne van, hogy nem elég jó, nem tudom megcsinálni, mindenkivel, szerintem nincs olyan ember, akiben ez nem merülne fel. Aki meg azt mondja, hogy nem merül fel, azt szerintem elnyomja. Ez én véleményem. Uh-huh. De bennem ugyanúgy felmerült az, amikor, tehát a fagylaltozók azért nagyon tőkeigényes vállalkozások, nagyon drágák a gépek hozzá, és nagyon sokat bele kell fektetni, és amikor ugye én megkerestem a pénzemet a futballal, akkor gondolkodtam rajta, hogy mit akarok csinálni. Ugye általában a futballisták azok belevegdeknek házakba, kiadják, de az ilyen unalmas szerintem. És amikor ebbe bele kellett fektetni, hát akkor ott azért volt olyan, hogy most ezt azért oda kirakni, és akkor oda belerakom, igen, úgy jól néznek ki a számok, meg úgy jó, de hogy ha nem, akkor mi lesz? Ilyenkor nekem nagyon sokat segített a sportolói pályafutás, meg az a lét, amiben voltam, mert tudod ott...
A tűrőképesség?
Igen, meg a hogy kitartás, tudod, hogy nem adod föl, hanem az van, hogy oké, akkor gyerünk. Igen, tehát nincsen... Kicsit olyan helyzetbe raktad magad, hogy nincsen más lehetőséged, mint hogy tehát egy, olyat nem csinálsz, hogy hát most beleraktam ennyi millió, és akkor utána, hát akkor mégsem. Hát nem. Akkor csinálod. De ez nem ilyen egyszerű, mert amikor ott vagy, hogy nem vagyok elég jó, akkor azért kell... Tudom, nekem volt egy személy, aki nagyon sokat segített, egy ilyen, nem pszichológus, de egy ilyen tanácsadó. Valami ilyen szerű. Igen, de nem bizni, hanem ilyen lelki, meg ilyen érzelmi dolgokban, és szerintem az nagyon sokat segít, hogyha ilyen téren is tanul, vagy fejlődik az ember a vállalkozásban is.
Igen.
Én így gondolom. Nekem ez segített.
Nekem talán az, amit otthonról hoztam, vagy otthon kaptam, hogy szellemileg egy nagyon szabad, egy szabadságot élhettem meg. Nem szabadosságot, mert amúgy szigorúan neveltek, tehát nagyon keretben volt az életem, de a kereten belül bármit gondolhattam, olvashattam, mondhattam, és én ezt vittem tovább magammal, és nekem ez segített az, hogy merjek bármit gondolni, merjem azt gondolni, hogy bármit meg tudok csinálni, amit eltervezek. Ennyi.
Ugye azért is akartunk veletek beszélgetni alapvetően, mert hogy új év, újrakezdés és így tovább. Szerintetek miért van az, hogy a kultúránkban ennyire erőteljesen van jelen az erre való vágyódás? Tehát az, hogy tabula ráza, új élet indulhasson. Tehát miért van benne annyira az emberben ez a típusú vágy, hogy mindent meghaladni, ami korábban rossz volt, és miért nem tud inspiráló lenni magában az, hogy csak egy kicsit változtatok, de viszont arra meg képesét tudom magamat tenni. Tehát miért van ekkora húzása annak, hogy a változtatásnak csak radikálisnak kell lennie, máskülönben nem változtatás?
Van egy ezzel kapcsolatos illúzió, ami elég széles körben elterjedt. Reszetelhetjük a saját dolgainkat, de hogy nem, tehát ugyanúgy visszed magaddal mindazt, ami előtte történt, ezt nem lehet kitörölni, de mégis valahogy hisszük, és pont ez a január egy ilyen klasszikus dátum erre, ahogy a természet is megújul új év, tehát ez az, ami egész más lesz, meg hát Janitom mindannyian megértük a 2000. esztendőt, hogy ott az azzal kapcsolatos elképzelések, amik a minden második cégnévben is benne volt, hogy akármi 2000 Kft., hogy az ami egészen egy új korszak kezdete lesz, nem lett, tehát körülbelül ugyanaz történt január 1-én, mint 99. decemberben, hogy abszolút ez egy fals dolog ezt erre építeni a változást, hogy majd az új év az valami tök más dolgot fog hozni, és majd képes leszek letenni, félretenni, elkezdeni, újrakezdeni a dolgokat. A kis lépések, tehát hogy a fontolva haladás stratégiája szerintem az, amiben lehet és érdemes gondolkodni, nem, nyilván nem mindenben, de sok esetben szerintem célra vezetőbb, mint az ilyen tabula rázaszerű, mert az úgyis visszaköszön valahogy az, amit magad mögött szeretnél hagyni.
De? Én ezzel tökre nem értek egyet.
Na, végre vita.
Nem vitatkozni akarok, csak én másképp láttam ezt a dolgot. Én azt gondolom, hogy a drasztikus változások vannak, tehát az fog változást hozni. Én azt gondolom erről, hogy az emberek imádják a megszokott unalmas életüket, és vágyálomként tekintenek színészekre, énekesekre, sztárokra, futballistákra, műsorvezetőkre, stb. De önmaguk nagyon gyávák. Tehát az embereknek a nagy része nagyon gyáva. Nem elég tökös. Ül otthon, egy rossz házasságban, hát kicsit kikacsingat, meg csinos ez a titkárnő, de jó a feneke, hát anyuéma annyira nem, de lehetne az övé a titkárnő is, csak épp nem elég tökös hozzá, hogy hazamenjen, azt mondja, hogy Szivi, eddig tartott, szerettelek, imádtalak, gyerekeinket is, de én holnaptól Zsuzsikát akarom, hanem kicsit úgy behúzza a nyakát, kicsit hazudik. Így élik az emberek az életüket. És nem elég tökösek ahhoz. Utálja a munkahelyét, baromira nem, és szereti a főnökét, behúzott gerincel megy minden reggelben, már fáj a szíve, zsibbad akarja, lépni se tud a derek a rossz széktől, de egyszerűen nem. Nem mondja azt, hogy köszi, hello. És miért? Mert gyáva és fél. És lehet, hogy most itt nagyon unszimpatikus leszek, de valójában ezt az érzést kell megkeresni az embernek önmagában. Gyáva vagyok és félek. És ha megtalálta, akkor utána onnan, akkor holnaptól nem leszek gyáva, és nem félek. És majd, ha valami problémám adódik, akkor megoldom. Hogyan oldom meg? Vagy magammal oldom meg, vagy keresek segítőket a megoldáshoz, de nem leszek többet gyáva.
Szerintem abszolút nincs.
Szerintem
tehát úgy, nagyon sok átfedés van abban, amit mondasz, azzal, amit én gondolok, mert hogy itt... Az elhatározás, a tenni akarás, ez egy borzasztó fontos mozzanat mindabban, ami a változáshoz vezethet, mert a közöny, illetve mindaz, ami ezzel jár, az gyilkos. Az a fajta, és ez egyéni és közösségi szinten is tapintható. Csak a siker, illetve a valódi változás elérésében én szkeptikus vagyok, nem azt mondom, hogy nem hiszek benne, hanem mondjuk óvatosabb vagy szkeptikusabb vagyok az ilyen radikális belenyúlásokkal kapcsolatban, és ezeknek a tartós sikerével kapcsolatban. Tehát mindössze az odáig való eljutásnál van, tehát mind a társadalmi változásnál, az ilyen forradalmi jellegű változások, én az eddigi történelmi tapasztalatok alapján óvatosabban bánnék. Hát a társadalmi változás csak alapos és hozzáértő és kitartó munkával lehet elérni, de valahogy szerintem az egyén se különbözik olyan nagyon, hogy értem ezeket, elértem a padlót, és akkor innentől kezdve csak fölfele lehet menni. Tehát ez jól hangzik, és nem gondolom azt, hogy ez nem fordulhat elő, és borzasztó inspiráló volt valóban az, amit erről mondtál, hogy ez ezt meg kellett neked ahhoz tapasztalni, de hogy én azt gondolom, hogy sok embernél ez nem fog így működni. Ehhez kell valami olyan, ami lehet, hogy nekem nincs, és én inkább ebbe a fontolva haladósba hiszem. De azzal abszolút tudok azonosulni, amit mondtál arról, hogy az egészet eltett a poshat, ha dohos, akkor azt ott kell hagyni. És akkor...
Én azt gondolom, hogy az embereknek nincs idejük. Tehát, hogy nem szabad, hogy elfecséreljék az idejüket. Mert most 40 évesek, és gondolkodnak rajta, hogy hát, amit 20 éve csinálok, az nem olyan jó. Most január 1 van, jó, hát majd akkor jövőre, akkor aztán majd megint jövőre, és akkor így belehaladunk a 45-be, az 50-be. 50 után azért én elmúltam 50, tehát én tudom, hogy milyen, amikor már egy picit úgy lángzám spacírem van, és már nem ugrál olyan könnyen az ember, de azt gondolom, hogy, és azért hívják egyébként 40 körül élet közepi válságnak, mert ott még van egy pillanat, amikor ugorhatsz. Tehát én határozottan bíztatok, egy csomó emberrel szoktam erről beszélgetni, mert mindig kérdezik tőlem, hogy na, te hogy csináltad? Hát úgy, hogy egyszerűen fogtam és ugortam, kész. Nem néztem hátra, csak előre, és bíztam magam, hogy igen, meg tudom csinálni. Tehát, hogy annyi nehézség éri az embert az élete során, hogy nem tudom, betegség, meg lerobban az autó, meg elveszítem a házam. Ha azt meg tudta csinálni, akkor meg tudja csinálni a többit is. Tehát, hogy miért kell mindig, bocsánat, hogy így mondom, de fosni. Tehát, hogy...
Nem, én nagyon támogatom a merészségedet, csak nem is akarom ennek az értékét relativizálni, de nyilván azért szerepet játszott ebben, hogy volt egy édesanyád, aki ez a legmélyebb ponton alatt tudtál nyúlni, és tudott valamit segíteni ebben. Vagy hogy például azért ott volt az áron, amiben ott volt a pénzed, és érdekesítened kellett ezt az egészet, és hogy valószínűleg sokaknál azért előállt az a helyzet, hogy gyakorlatilag nincs még egy fogóckodó, ami ezt tudna nyúlni, hogy változtasson az életén, nem?
De ha mindig ezen félünk, hogy jaj, mi lesz, amikor majd jön a nehézség, akkor soha nem fogunk kitörni semmiből. Tehát ha állandóan azon aggódsz, hogy úristen, ha ide jutok, akkor majd vajon mi történik, akkor az ember nem lép sem erre se. Tehát, hogy így nem lehet élni. Tehát, hogy legalábbis baromi unalmas szerintem, hogy állandóan csak óvatoskodok, és tehát most nem mondom azt, hogy nagyon lendületesen, meg határozottan halad az ember mindig, de hogy igen, aki vállalkozó akar lenni, ahhoz kell egy kis merészség. Akinek nincs, az tényleg maradjon alkalmazott, de ha vállalkozó akarsz lenni, akkor azért kell ugorni. Tehát el kell hinni, hogy meg tudod csinálni.
Krisztián?
Én a félelem részéhez szólnék hozzá, hogy szerintem az mindenkinél van mindig, különböző helyzetekben, és szerintem azoknak a kezelése a legfontosabb. Tehát egy vállalkozásnál is, amikor nőni kell, vagy ott kell hagyni egy évre a vállalkozást, biztos, hogy feljöttek, vagy át kell menni az egyetemről, biztos, hogy feljöttek érzelmek, hogy és hogyha azokat tudod kezelni, vagy egyáltalán, az a baj, ezeket nem tanítják az iskolában, amikor szerintem ezeket kellene tanítani is, hogy hogy kezeli az embert, tudod, amikor fél, vagy amikor nincs senki, amit azt mondtál, tudod, hogy mi van, hogyha nincs senki körülötted, akkor mit tudsz csinálni? Mert amúgy szerintem mindenki tud mindig valamit csinálni, tehát valamit tud tenni, csak lehet, hogy mondjuk abban a pillanatban nem tudja azt látni, hogy mi az, amit tudok tenni, mert annyira fél. És ezért szerintem, amikor a félelmek feljönnek, szerintem azokat kell nagyon, és én ezt tanulom, vagy próbálom tanulni, hogy kezeket csinálni.
És van olyan, amikor a változtatás iránti igénynek kifejezetten ellen kell tartani, és nem szabad engedni annak, hogy valami radikális változtatási vágynak elébe menj, vagy kövesd azt a nem tudom, belső motivációt?
Persze biztos, hogy volt ilyen nálunk is, de tehát ilyen hirtelen meg radikális változtatások azért igazából csak kényszerhelyzetekből fakadnak, ha mondjuk a vállalkozást nézzük, hogyha ez személyes igényből fakadó, akkor pedig nyilván fel kell mérni a körülményeket, és a vállalkozás méretétől függ, de hát ott azért nem lehet akármilyen hirtelen gondolatból eredő változtatásokat véghez vinni.
Akkor a forradalmi változtatás, vagy a fontolva haladás tengelyét inkább hova húzol?
Én az arany középút mindenféleképpen. De szerintem, ahogy az előzőekhez hozzászólva, az is nagyon fontos, hogy ki mit hozott otthonról, mit látott. Nálunk például az volt az alapértelmezett, hogy elég jó vagy, meg tudod csinálni. És én azért sokszor haragudtam is apukámra emiatt, mert voltak olyan helyzetek, amikor én úgy gondoltam, hogy neki akkor most jönni kell és segítenie kell, de ő pedig mondta, nem, meg tudod csinálni. Most már szerintem úgy gondolja, hogy már ezt túlzásba is tökére fejlesztettem ezt a majd én megcsinálom dolgot, de nekem ez volt a életem egyik nagy tanítása, hogy meg tudom csinálni, és úgy is csinálom.
Hát meg ez egy életre szóló aranytartalék lehet, hogy ezt sugározzák neked kicsiként. Ugye most te pont arról beszéltél, hogy olyan kell ezeket a félelmeket, az érzelmi beakadásokat kezelni, de hát akkor ezek szerint neked van honnan meríteni az ilyen akadályok esetében.
Igen, van.
Forradalmi változtatás, vagy fontolva haladás?
Nekem, vagy mi a vélemény? Én úgy haladtam picit, mint a Mark, hogy volt fagyizó, de még ott volt a foci. És akkor viszont egyszer azt mondtam, hogy jó, akkor hazajövök, és akkor egyébként akkor egy évre abbahagytam a focit, hogy megnyissam az elsőt, és utána újra kezdtem még 2 évig. És 2 évig visszamentem, mert hiányzott. És akkor, amikor visszamentem, akkor utána most mondtam nyáron azt, hogy akkor vége. Szóval... én egyetértek mind a kettővel kicsit, mert szerintem olyan is kell, ami, az, hogy beleugrok. Tehát, hogy akarok nyitni egy új fagyizót, akkor belerakok még ennyit. Akarok nyitni még külföldön egyet, akkor belerakok még ennyit. De közben megfontolva is, tehát, hogy meg kell nézni azt, hogy megéri-e, hogy mennyi meló az, még ki tudom-e adni, tudok-e akkor állni, van-e kapacitásom, tudod, szóval, hogy én is így az arany közép, lehet, hogy ez unalmas válasz, de én is afelé mennék, hogy ugrani. Én olyan vagyok, hogy ugrok is, de azért van hálom. Tehát nem úgy, hogy utolsó. Úgy, nagyon-nagyon inspirálom, meg wow, de én úgy, az nagyon-nagyon nehéz lehetett. Tehát, hogy az biztos vagyok benne.
Igen, viszont nagyon nehéz volt, viszont ad egy olyan tartást, hogy nekem nem tudnak elmondani. Igen, sohasem.
Olyat nem tűz,
amit nem, nem ami engem megdönt.
Ezt
igen.
Mondom, tehát, biztos, hogy
egyszerűen,
wow.
Igen, tehát, hogy egyszerűen, ha az ember ezt megcsinálja, hogy volt egy 10 literes fazekam, meg egy tésztaszűröm, és most előállítunk, nem tudom én, 15-20 tonnát egy évbe, akkor arra azt mondom, hogy
kalapom, okay, megemelem.
Ennyi. Tehát, hogy ha én nem hiszek ebbe a tökölődésbe, bocsánat, hogy én egy ilyen férfias nő vagyok. Én, hogyha valamit akarok csinálni, akkor ezt én megcsinálom, és nem várok semmire, azt... hogy na majd így, meg úgy. Az arany középút, vagy a beleugrok, az pedig arra is vonatkozik, hogy hol tart a vállalkozásod. Tehát amikor arról kell dönteni, ugye az évkezdést kapcsán beszéltünk erről, hogy most akkor vállalkozó leszek, de egyik alkalmazott voltam, akkor én azt mondom, hogy csináld meg. És én egyébként azzal bátorítottam magam, és szerintem mindenki, hogy abba a szarba, amit előtte voltam, abba bármikor visszaülhetek, hiszen jó szakember vagyok. Tehát, hogy igazából én úgy éreztem, hogy nekem semmilyen kockázatom nincsen, mert csettintek kettőt, és bármelyik volt főnököm így felteszi a kezét, és örül, hogy visszamegyek hozzá dolgozni, mert jó szakember voltam.
De te már tehát,
hogy biztos, hogy nem. Tehát, hogy én erre gondoltam, amikor ezt mondtam. Nyilván, amikor nekem is most már 10 éves a vállalkozásom, nyilván az ember ilyenkor megfontolt, tehát itt több pénzről van már szó, meg nagyobbak a kockázatok, tehát ilyenkor az ember már jobban átgondolja a döntéseit, de azért még vannak vakmerő húzásaim, tehát nem mondanám, hogy nem. De kell egy kiállás, és ez pont abból fakad, hogy az ember, amikor tényleg nagyon nehéz volt, akkor megcsinálta, nem is éreztem annyira nehéznek egyébként, hanem csak csináltam, és mindig találtam eszközt, és utána meg, amikor az ember így visszanéz, akkor azt mondja, hogy megcsinálta, és ez ad egy olyan tartást, amire azt mondja, hogy oké, tehát, hogy nem tudok olyat, hogy nem nincs. Tehát, hogy muszáj megcsinálni.
És akkor záró kérdés, akkor kettős kérdés mindannyiótokhoz. Egyrészt, hogy alapvetően szakmai váltásokról beszéltünk mostanáig, De hogy volt-e, van-e esetleg olyan magánélet, vagy nem szakmai váltás az életetekben, ami megosztható a nyilvánossággal, és szintén van tanulsága a saját életetekre vonatkozóan, akár hozzásegített ahhoz, hogy merészebb, megfontolta, vagy bármilyen más típusú döntéseket, vagy változtatásokat végig tudjatok menedzselni a szakmai életetekben, tehát ez az egyik kérdés. A másik pedig, hogy új év, terveztek-e most valamilyen változtatást? Egyáltalában foglalkoztat-e még titeket az, hogy lehet, hogy még adott esetben hátra kell hagyni a szappangyártást, a sajtgyártást, le kell mondani a villamosenergiáról, a fagylaltról, tehát foglalkozhat-e az benneteket, hogy lehet, hogy még lesz egy nagy fordulat, akár szakmailag is az életetekben, amikor újra kell kezdeni mindent, mint ahogy egyszer már újra kezdtétek?
Nekem így tulajdonképpen az volt ilyen magánéleti vagy személyiségbeli inkább, amikor oda kerültem a reptérre dolgozni, akkor ott azért előtte azt hittem, hogy körülöttem forog a világ. Ugye nagyon fiatal voltam, és ott azért sokat kellett tanulnom, hogy szocializálódjam a való világba. Már csak azért is, mert ez a nap így több száz ember azért ennek a biztos keretét adta, hogy ez hogy működik a valóságban. A másik kérdésre válaszolva, nem tervezek váltani, de hogyha esetleg megint egy olyan kényszerhelyzet lenne, akkor azt ugyanúgy kell csinálni, ott állnék az ajtóban, és akkor, ha kilök a sorsa, akkor kilök, akkor az a feladat.
Köszi.
Én is szerintem sokáig azt gondoltam, hogy ha nem is a világ, de legalább a város közepe vagyok, mert én azért az egyetemi oktatói munka mellett így a helyi közéletben elég vastagon részt vettem aktivistaként mindenféle civil kezdeményezésekbe. És ezt nem, ebben nincs olyan, amit én nem tudom, letagadnék, vagy ha vissza lehetne csinálni, nem csinálnám ugyanígy meg, de hogy ezzel van egy ilyen, ez az életközépi válság, amit itt sokat pengettünk az előbb, ez is közrejátszott, de hogy én ebből visszaléptem 2-3-at, és nem azért, mert hogy nem tartom ezt fontosnak, hanem egy picit úgy érzem, hogy vannak olyanok, akik ezt jobban tudják csinálni, fiatalabbak, lelkesebbek. Ebben nem éreztem egy kiégést, hogy nekem, én már uncsi vagyok ebbe a civil aktivizmus dologba. És akkor volt egy ilyen lehiggadós része, tehát hogy ez a magánéleti részével is összefügg, hogy akkor egy ilyen eléggé kicsapongó, nagy világ életet élő fiatal emberből, de még egyszer mondom, ezért egy életkori tényező is van, tehát hogy ezt nem lehet, vagy lehet, de hát ahhoz nagyon nagy művésznek kell, hogy ezt valaki még 60-70 éves koráig csinálja, én azért ennyire nem éreztem magamban ezt a vágyat, meg a képességet. És most ez így jó, hát, hogy van egy visszalépés, és egy picit meg kell találnom, tehát ez akkor az újévi fogadalom is, hogy a második felére is válaszoljak a kérdésednek, hogy mi lesz az, amivel ezt pótolom. Ezen most dolgozom az utóbbi időben, és az egyik ilyen lehetséges irány, ez az irogatás, ezt korábban is szerettem, van egy ilyen pacal blogom, a pacal, mint a legmegosztóbb étel a világon, és akkor azt arról akárhol van alkalmam pacalt fogyasztani, arról mindig írok, többnyire ilyen viccesnek szánt, vagy inkább társadalmi kontextusban, mint gasztronómiai, a gasztronómiához nem értek, de hát az, hogy hol eszem, ahhoz valamennyire értek, és akkor erről írok, meg már említettem ezt az építőipar legmélyebb bugyraiból, erőszedett sztorikat, ezeket is próbálom megírni, tehát lehet, hogy ez az irány, amit majd egy picit, ha már kevésbé lesz kedvem, nem tudom, a létrán állva vésni falat, akkor ezt, és talán ezt gondolnám így az új évre magamnak, hogy ezt az irányt egy kicsit erősítsem.
Én fiatalon egy ilyen nagyon lázadó gyerek is, meg fiatal is voltam, és borzasztó nagy volt a szám is hozzá, és itt a vállalkozásban, meg talán a második párkapcsolatban így megtanultam egy kicsit hallgatni, mert a férjem szerint még nem eléggé, de jó úton járok. Úgyhogy ez az ilyen civil változás, és nekem nagyon sok tervem van, egyszerűen az két élet se lenne elég, úgyhogy nekem így válogatnom kell, hogy mit akarok még megcsinálni, mert hát fogy az élet, és muszáj kicsit. Én maradok a szakmámba, tehát, hogy mindenképpen a sajtműhelyhez örök szerelem marad, de vannak kitekingetéseim, tehát vannak terveim arra vonatkozólag, hogy hogy egy egyéni szakmai pályafutást építsek, hogy úgy mondjam fel magamnak, ahol nem a sajtműhelyt képviselem, hanem saját magamat, mint szakembert képviseljek, és talán ezt viszem majd most egy picit tovább, tehát e felé fogok indulni ez a kis tervem. Mert a műhelyt nem akarom már bővíteni, mert már így is elég nagy, és próbálom inkább úgy működtetni, hogy önállóbb legyen, és próbálom így az egyéni karrieremet inkább tovább egyengetni, mint szakember.
Köszönöm. Újévi fogadalom?
Hát, hogy az újrakezdés esetleg még foglalkoztat, el tudod képzelni, lesz-e még egy nagy köröd ebből. A másik pedig olyan típus újrakezdés, ami nem szakmai életethez kötődik, de megosztható.
Szerintem újrakezdés, szerintem a fagylat nekem ott lesz mindig, ha csak nem egyszer úgy döntök, hogy eladnám őket, de szerintem ott lesz mindig. Viszont nekem is vannak más ötleteim, meg céljai, hát nem céljaim, inkább vágyam, amiket meg szeretnék valósítani, azok is vállalkozások, és majd akkor fogok azokba belelépni, amikor úgy érzem, hogy ez már annyira stabilan ott tudom hagyni, hogy ez úgy pörög magától. Most jövőre ilyen újévi dologként valószínű remélhetőleg ilyen egy-két helyen majd fogunk bővülni, és hát arra azért most kell koncentrálni, meg kell odafigyelni, meg tervezni. Úgyhogy én így készülök az új évre. Személyes dologba nincsen olyan újrakezdési, ami lenne.
Adorján Krisztián, Kun Anita, Kékesi Márk Zoltán, Varga Darabos Andrea, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Szuper inspiráló volt veletek beszélgetni. Igazából az van, hogy én nagyon szeretek civilekkel beszélgetni, akiknek nem feltétlenül van még nagyon nyilvános track rekordja a szereplésekből, mert szerintem nagyon jó, újszerű szempontokat tudtok behozni, úgyhogy kérlek, hogy majd terjesszétek a hírét, hogy túl lehet élni egy ilyen kerekasztal beszélgetést, és merjenek jönni mások is majd esetleg hasonló beszélgetésekbe, mert annyi élettapasztalat, meg annyi területe van igazából a társadalomnak, ahol egyáltalán nem látunk beletett, hogy mikor lehet hallani bármit is a szappankészítés rejtelmeiről, villanyszerelés, hát egy napot eltöltenik a brigádban, és csak azt nézném, hogy milyen sztorik vannak ott, tehát fantasztikusan izgalmas a sajtkészítés, kim vagy egy napot kofaként, hát bármikor kell segít kamerával, kérlek, hogy azonnal szólj nekem. A fajdalban bele se kezdek, mert azonnal ott akarok lenni, Olaszországban, ahol keveritek az első fajdalatot februárban. Szóval ezek tényleg szuper izgalmas területi az életnek, és legalább annyira értékesek, mint azok a területek, amik egyébként kapnak helyet a médiában. Ezek kevésbé szoktak, egy picit most tettünk azért, hogy ez kicsit láthatóbb legyen, de én nagyon-nagyon sok további terület van, ahol nagyon fontos, értékes megismerésre méltó és megismerendő emberi tapasztalások gyűlnek össze, úgyhogy tegyük ezeket láthatóvá a nyilvánosság számára. Köszönöm, hogy ebben partnerek voltatok ma velünk.
Mi köszönjük.
Köszönjük szépen.
Minden jót nektek. Neked.
Köszönjük.
Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, remélhetőleg nem csak a ma este folyamán, hanem az elmúlt kettő másik kerekasztal beszélgetésünk folyamán is velünk voltatok. Ha esetleg kihagytátok volna őket, akkor szerintem érdemes visszanézni. Ugye szerveztünk egy kerekasztalt, amelyben kifejezetten az időskor tapasztalatairól beszéltünk, és arról, hogy hogyan lehet a kommunikációt elősegíteni a fiatalabb és az idősebb generációk között. Ez főként az ünnepek kapcsán egy fontos és sokszor konfliktusos kérdés, nevezetesen, hogy hogyan lehet egyáltalában az idősebb rokonokhoz, családtagokhoz hozzászólni, hogyan lehet felfedezni az ő tapasztalataikat, és egyáltalán hogyan lehet az ő részükről érdeklődést kelteni a fiatalabbak iránt. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok ilyen generációkon átívelő beszélgetésre, élethelyzetre van szükségünk ahhoz, hogy egy sokkal integránsabb, sokkal összetartóbb, sokkal szolidárisabb társadalom tudjunk lenni, és ehhez nyilvánvalóan mi is hozzájárulhatunk, ha csak a mikrokörnyezetünkben is, az sem elhanyagolható. Illetve volt még egy kerekasztal, amiben kifejezetten a vezetés dilemmáit vettük át, vezetés, mint emberi közösségek, szakmai közösségek vezetésének a kérdése, hogy mégis hogyan lehetséges sikerre vinni emberi közösségeket, mik a kihívásai a vezetői létnek, a korszellemnek milyen, hát hogy mondjam én, sugalmazásai azok, amelyek esetleg nehezítik a vezetői működést, és mik azok, amelyek viszont könnyítik, úgyhogy szerintem ott is izgalmas, eredeti szempontokat hoztak el a vendégeink, és akkor itt volt a mai, ami az újrakezdés, hát dilemmáit és mítoszait járta körbe. Remélem, hogy értékes találtátok ezt a tartalmat, és különösen azért kérem, hogyha bármilyen kérdésetek vagy észrevételetek van az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor mindenképpen hagyjatok egy kommentet, mert civil résztvevőkkel műsort csinálni az egy különösen nehéz dolog, mert ahogy azt a zárszavamban mondtam már, nagyon nehéz bizalmat kelteni a mostani kortárs média környezetben emberek irányába, akiknek nem szakmájuk a nyilvánosság, hogy merjenek eljönni, merjék elmondani a véleményüket, merjenek az élettapasztalataikból átadni valamennyit a nézőknek, úgyhogy kérlek, hogy honoráljátok a vendégeinek a bátorságát és a merészségét azzal, hogy a kommentjeitekben visszaigazoljátok, hogy érdemes volt eljönniük, hát ha ebből majd azt szűrik le mások, hogy érdemes lesz nekik is eljönniük egy következő beszélgetésbe. Mert 2025-ben, ha egy dolgot biztosan tudok ígérni a Partizán részéről, az az, hogy sokkal több beszélgetést szeretnénk, sokkal több vendéget szeretnénk, sokkal több olyan helyszínen és társadalmi szintéren szeretnénk jelen lenni, ahol eddig nem voltunk jelen, de ehhez a ti támogatásotok kell morális értelemben is, de ne legyünk álszentek, anyagi értelemben is. Úgyhogy kérlek, hogyha megtehetitek, akkor legyen az az egyik újévi fogadalmatok, hogy sokkal nagyobb mértékben támogatjátok a Partizán működését, akár adó 1%-okkal, akár más formában is. A leírásban megtaláljátok azt a linket, amelyen keresztül megtaláljátok a támogatási lehetőségeket, amin keresztül hozzájárulhattok a munkánk további végzéséhez. Előre is köszönöm, ha megtiszteltek bennünket, nem csak a figyelmetekkel, hanem a pénzetekkel is. Nincs más hátra, mint hogy munkatársai nevében megköszönjem az egész 2024-es évben tanúsított figyelmeteket, és erről megköszönjem azt, hogy 2025-ben is velünk maradtok. Remélem, hogy így tesztek, mi biztosan itt leszünk, és azon fogunk dolgozni, hogy továbbra is méltóak legyünk a figyelmetekre. Minden jót kívánok, én Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk, addig is ciao.